Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem vontad meg tőlünk a te kegyelmes szavadat, újra és újra megkészíted, újra és újra elmondod nekünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban nem csak arról gondoskodtál, hogy a kegyelem, az irgalom, az üdvösség a miénk legyen, hanem arról is, hogy méltóvá tégy minket arra, hogy ama napon majd ott állhassunk te előtted. Köszönjük, Uram, hogy minden, amit te cselekszel, ami üdvösségünkre van, ami lelki épülésünkre van, arra, hogy úgy állhass majd ama napon Jézus Krisztus elé, hogy az élő reménység legyen bennünk, hogy az ördögnek semmilyen nincs bennünk, egészen Jézuséi vagyunk. Minden napnak az életünkben van különös kijelentése, segíts Uram meghallani ma ezt. Különösen kérlek is a konfirmálókért, szívükért, a lelkükért, az újjászületésükért, hogy szent lelkeddel ígéretet szerint munkálkodj hatalmasan ma itt. Kérjük ezt a te fiad nevében, a Krisztus Jézuséban. Amen. Mózes 5. könyvéből olvasom az ígét. Mózes 5. könyvének 29. részéből, a 10. verstől kezdődően, ti a napon mindjárt az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek, tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, a te jövevényed, aki a táborodban van, sőt favágóid és vízmerítőid is, hogy szövetségre lépjetek az Úrral, a ti istenetekkel, és pedig az ő esküjével erősített kötésre, amelyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened. Hogy az ő népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen neked Istened, amiképpen szólott neked, és amiképpen megesküdött a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És nem csak ti veletek kötöm én a szövetséget és az esküvés kötést, hanem azzal is, aki itt van velünk, és itt áll a mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, aki nincs a mai napon itt előttünk. Vagy ha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elforduljon a napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon a ma nemzetek isteneinek, vagy ha ne lenne közöttetek méreg és ürömtermő gyökér. Ugye mindenki hiszi, aki itt van ma este, hogy azért rendeltetett ide, hogy az Úr az ő különleges szövetségét megkösse vele. Van, akivel megerősíti az ígéret szerint, úgy, ahogy az ősi időkben tette ezt az Isten. Ott akkor az Ószövetség kötése volt egy néppel, itt ma a Jézus Krisztusért az Új Szövetség kötése van. Ott és akkor elmondta az Isten, hogy mindegyikötökkel kész vagyok szövetséget kötni, aki itt van, sőt azzal is, aki nincs itt. És amikor elmondja végig, hogy mire hajlandó ő, hallatlan furcsán fejeződik be, mintha nem illene oda. Azt mondja, hogy csak ne találtassék közöttetek senki, aki elfordul az Úrtól a mai napon. Hát, ha egyszer szövetségre hívattak oda, ha egyszer szövetség kötésre hívattak oda, ott állt az Úr előtt kicsi nagy, nemzetségfő, törzsfő. Sőt, még a szolgálók is, favágók, vízhordók, ezek leigált idegen törzseknek az emberei voltak. És azt mondja, bárcsak ne találtatnék közöttetek nép, törzs, ember, akinek a szíve elfordul az Úrtól. Emiatt a mondat miatt szólok ma itt. Emiatt a mondat miatt. Milyen nyúl Isten az őt hallgatóknak a szívébe? Nem elégszik meg azzal soha, hogy elmond valamit, és akkor ő elmegy, el lehet felejteni. Ha szól, megcélozza az ember szívének rejtekét, azt a régiót, amit maga az ember nem is ismer. Nem tudod, mire van hajlamod. Csak ha elmondják, hogy nekünk a bűnre van hajlamunk, akkor se tudod megfogni. Na de mire? Mikor? Hogy tör elő? Hogy munkálkodik? És azt mondja Isten, hogy bárcsak ne lenne egy se itt közöttetek, akinek elfordul a szíve e mai napon. Éppen most, amikor Isten egy hallatlan drága dolgot jelent be, hogy szövetséget köt, éppen most fordulna el. Pedig van ilyen. Van ilyen. Amikor az úrvacsorát tartja Jézus, amikor a legszentebb szövetséget, az egyetlen olyan szertartást rendeli el, amelyeket mind addig cselekednie kell minden embernek, amíg Jézus visszajön, ami nem veszít egy pillanatra se abból a komolyságból, hogy mással lecserélhető lenne, van egy Júdás. Ott a szövetségkötés. Isten kegyelméből, és van valaki, akinek a szívébe nem csak, hogy keserű, örömtermő gyökér növekedne, hanem éppen akkor, az úrvacsora szerzésének idején, a falat átvételekor belemegy a szívébe, a lelkébe az ördög. Van ilyen. Hogy is mondja Isten, bárcsak ne találtatnak közöttetek egy se, aki ilyen. El kell mondanom nektek, hogy a Biblia beszél olyan életekről, amelynek elfordult a szíve az Istentől. Hadd kezdjem a klasszikusoknál, amit itt a kelenföldi gyülekezetben szinte mindenki ismer. Az elfordulás klasszikusa a zsidók első királya, Saul. Nem tudom, hogy melyikőtök ismeri azt az állapotot, amikor azon túl, hogy Isten kiválasztotta, azon túl, hogy Isten pozícióba emelte, azon túl Isten az ő szent lelkével ajándékozta meg. Mert Saul király nem kevesebbet kapott, mint az élő Isten a maga lelkét méltóztatott kitölteni rá. És ennek az embernek az életében egyszer csak van egy fordulópont, és nem gondolná senki, hogy mi ez a fordulópont. Az irigység, a keserűségnek egy gyökere egyszer csak elkezd növekedni ennek a királynak a szívében. Az irigység féltékeny gondolatokat szül, a féltékeny gondolatból mindig harag támad, a harag már gonoszságot feltételez a másik életében és gondolatában, ebből a gyűlölet születik, a gyűlölet pedig a meleg ágya a pusztító gyilkos indulatoknak, és ezzel együtt már nem teljesíti Isten akaratát, mert nem teljesítheti, hiszen egy más léleknek a munkáját engedte a szívébe uralkodni. Ebből következik, hogy a fél engedelmesség türelmetlenséggel és félemmel párosul majd az élet különböző dolgaiban, és eljutunk odáig, hogy amikor a nagy próba elérkezik, az ellenség hadserege betör az országba, és ott van Saul király a maga hadseregének élén, de mellette retteg a nép, mert a királyban nem bíznak, már nem bízhatnak. Nem tudja megvárni a király, amíg Sámuel próféta megérkezik Isten szavával, hanem egyszerűen vakmerően olyan dolgot cselekszik, amire neki megbízatása nincs. Ő áldoz az oltáron, és ő kéri az Isten szavát, mi lesz a harcban, a háborúban. El kell mondanom, hogy az ember, akinek az élete Istentől elfordul, besötétedik, félelmek közé kerül, engedetlenséget cselekszik, azután más helyére kíván lépni, már a saját helye nem elég, már a saját küldetését nem tudja betölteni, azt hiszi, be tudja tölteni más ember feladatát. Nincs köztünk olyan ember, aki a maga pozíciójában már alkalmatlan a szolgálatra, ezért úgy gondolja, hogy más helyre oda tudna állni, ott biztosan jobban vitézkedne. A besötétedett embernek, Saul királynak már csak ennyire telik. Azután pedig a halál. Aztán a halál.
egy új szövetségi emberről is hadd szóljak. Démásról így beszél Pál apostol, engem elhagyott, e jelen való világhoz inkább ragaszkodván, ennek a valamikor Pál apostollal együtt munkálkodó, Jézus Krisztus nevét hordozó Démásnak. Ott változik meg az élete, hogy látja, hogy Pál mindig életveszélyben van, nem mer vele menni. Először a maga életét félti, ebből következik, hogy aki a maga életét már nem tudja Jézus kezében biztonságban, az csak sötétebbé tud, mit a világ felé. Ha nem találja meg a maga élete kifutását a Krisztusnál, abban az örömben és boldogságban és biztonságban, mint Pál, hogy minden káros szemét nekem ahhoz képest, hogy nincs oda kincs a Krisztus, az ő megismerése, ez mind elfordul Istentől, visszatér a világba, és a világba keresi a boldogságot, a boldogulást, és sokszor testével fizet, de mindenképpen lelkével fizet a világnak a boldogulásért. És itt ma időzni fogok. Itt ma megállok. Aki az életét a világhoz való ragaszkodás felé fordítja Jézustól, annak az életében jelentkezik azonnal a testiség. A testiség minden fajta sötétsége, minden perverzitása, minden aljassága, minden indulata, minden ravassága a testiségé. A kérdés ma este a következő. Isten ki miatt szól ma itt? Ki az, akinek a szívében valami ürömtermő gyökér, valami mérettermő gyökér elkezdett termőre fordulni, felnövekedett? A görög szövegben a következő áll, epe, és az epéből kiömlő keserűség. Tudjátok, a mérgező anyagokat a máj gyűjti össze. Epe önti ki. És azt mondja, hogy valakinek az életéből már nem jön ki más, csak amit mindig összegyűjt keserűségét, a sajátját, ezt öntögeti ki, amikor valaki lelkileg tönkre megy és elfordult az Istentől, akkor nem lesz az élete másra alkalmas, mint epeömlésre, mint keserűség kimondására, illetve olyan dolgoknak a megélésével, és azt mondja, hogy ez halálos méreg. Tudod, miért szól ma Isten? Mindig mondom, minden este mondani fogom, először szól a konfirmálókhoz, azután majd a gyülekezethez. Nem véletlenül választom el a kettőt most egymástól. Ott fogsz állni Isten előtt, mint ahogy ma is ott vagy előtte, akár tudod, akár nem. Ő a te szívedet vizsgálja. Ő ismeri a lelked mélyét. Tudja, ki vagy? Pontosan tudja, ki vagy, és azt is tudja, hogy van-e benned halálos, ami miatt lelkileg csak pusztulni lehet. Van-e benned tisztátalan? Van-e benned engedetlen? Van-e benned Isten számára utálatos, amivel ő nem él együtt? Nem akarja benned hagyni. Azért szólít, azért ad világosságot, hogy felfedezd magadba azt, ami téged ítéletre vinne,
ami téged kárhozatba tartana. Azért, hogy mit mentsen. Azért szól, hogy te meg ne menekülj.
Ti még nem tudhatjátok a gyakorlatból, hogy hogy is cselekszik az Isten. Egyszer egy nagy prófétának a szolgája úgy döntött, hogy amikor egy nagy úr meggyógyult, tehát engedelmeskedett a próféta szavának, és a próféta nem fogadott el semmi ajándékot az Isten cselekedetéért, ő úgy gondolta, hogy a próféta nevében megkeresi ezt a nagy urat, és ajándékot kért tőle magának. Őt nem érdekelt, hogy Isten kicsoda, hogy Isten hogy munkálkodik, az érdekelt, hogy neki meg kell alapozni a jövőjét. Neki kell anyagi biztonság. És elment a nagy úr után, ezt a szolgát Géházinak hívták, a nagy urat Naamánnak hívták. És Naamán, amit a prófétának szánt, a gyógyulásáért cserébe, neki ajándékozta a próféta szolgájának, Géházinak. Aztán Géházi szépen hazaoson, éppen eltűnőben van a ház valamelyik szegletében, amikor a próféta előjön és mondja, hogy hol jártál? Ó, nem jártak a szolgát sehol. És óriási meglepetés éri a szolgát, mert azt mondja a próféta. Vajon nem ment el az én lelkem te veled? Azt hiszed, nem jártam ott lélekben, ahol te voltál testben? Azt hiszed, nem tudom, ki vagy és mit csináltál? Hogy megtudd, hogy tudom. Szálljon tereád Naamán poklossága. És a szolga tetőtől talpig leprás lett. Te nem tudod, hogy Isten ott van veled mindenütt. Lát és hall. Hall minden szót. Lát minden cselekedetet. És azt mondja ma, ó, már csak ne találhatnak közületek egy sem, aki elfordul az Istentől, akiben méregtermő gyökér van. Van. Ha mégis találtatnék. Van lehetőséged megszabadulni ebből az állapotból. A Krisztus Jézusért. A szívből származnak, az ilyen szívből, a keserűséget termő bűnös szívből, a gonosz gondolatok, házasságtörések, gyilkosságok, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, gyávaság, és sorolhatnám. A termés keserű, az eredmény mérgezés, mást is fertőz. Még nem szólok a gyülekezethez, még mindig ide. Tessék mondani, ifjabbak, idősebbek. Nincs a szívetekben olyan bűn, amire Isten azt mondja, elpusztít téged. Vigyázz! A világhoz ragaszkodik ez a szív, kapocs ez a bűn a világ felé, és ettől kezdve szakadék lesz Isten felé. Mondom a gyülekezetnek. Ti tudjátok, hogy mi a különbség a bűnben lévő élet és az újjászületett hívő élet között. Mi a különbség? Hogy egyszer, egy napon, egy órában az élő Isten kegyelme lezárta a múltamat. A bűnnel terhelt múltamat. Ott és akkor annyi történt, hogy megragadta a szívemet, megragadta a lelkemet, és az arra tett készül, hogy megvalljam a bűneimet, és megvalljam a hitemet. Hogy hiszek az Úr Jézus Krisztus bűntörlő vérének erejében. Hiszek az élő Isten kegyelmében, amit Krisztusban adott. Hiszem, hogyha megvallom a bűneimet, ő hű és igaz, hogy eltörli azokat, és megtisztít engem minden hamisságtól. A gyülekezet tudja, hiszen átélte. És ebben a gyülekezetben, ha Isten szent lelke munkálkodik, ebben ti lesztek az újszülöttek. Ebben a gyülekezetben, ebben a szentek közösségében ti lesztek azok, akik elmondhatjátok majd, hogy éltem a világ folyása szerint, jártam a bűnökben, de Jézus megállított, véghetetlen kegyelmével utolért, és én kimondhattam, soha többé a bűnnek, én élek a Jézus Krisztusnak. Azért imádkozzik a gyülekezet ti értetek, hogy Uram, szaporítsd megtérőkkel, újjászületőkkel a te népedet. Ezért szól ma Isten, te hozzád. El kell mondanom még ezt, hogy ahol a keserűségnek bármely gyökere felnövekedik, az megzavar, és sokat megfertőz. Az ilyen típusnak a jellemzője egy félvilági ember lesz, szívében egész világi, oly sokszor ott ég majd benne a vágy, hogy de jó lenne visszatérni az Istenhez, de mert a bűnét el nem engedi, a világba ott marad a horog. És amíg a kegyelem el nem vágja, amíg meg nem szabadítja, addig fogoly, addig rab, a bűnnek rabja. Van-e közöttetek bűnnek rabja? Azt mondja Isten, kiálts. Kiálts hozzám a nyomorúságod idején. Én meghallgatlak, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Így mondta az Úr. Mit akar tehát? Hogy a bűnös térjen meg, hogy kiáltson. A szabadító Jézus Krisztushoz meghallgattatik. Elmen késik a szabadítással. A szabadat várja. A kiáltásodat várja. Hogy elrendezze, hogy halott volt, de ímé kegyelemből él. Bűnös volt, de megtisztítatott és megmosatott, most már szent. A gyülekezet tudja, hogy mindig úgy fejezem be, mert szeret az Isten. Élj belőle, hogy szeret az Isten. Egy figyelmeztetést hagytam a végére. Senki ne állítsa boldognak magát akkor, amikor eltökélte, hogy szíve vágya szerint akar élni és járni, és nem Isten akarata szerint akar élni és járni ebben a világban. Nem mondja magát boldognak, mert ilyen ellen felgyered Istennek a haragja. És nyilvánvalóvá lesz Istennek haragja minden bűn és hamisság ellen. Meg kell tanítsalak, hogy Isten nem becsapható. Az ember képes csalni másokat, képes megcsalni a saját szívét is, de Istent becsapni lehetetlen. Lehetetlen. Egyetlen egy dolgot tehet, aki valóban boldog szeretne lenni. Azonnal bízza rá az életét Jézusra. De azonnal. Ezzel nem lehet várakozni. Ez nem ér rá később. Ez nem ér rá holnap. Most kell megtenni. Amikor majd áment mondok, és azt fogom kérni, hogy imádkozzunk. Majd hajtsd le a fejedet, tedd össze a kezedet, csukd be a szemed, ne törődj senkivel. És ha bűnben talált ma téged, a veled szövetséget kötni készülő urad, akkor mondd el neki magadban csöndben a bűneidet. Nevezd meg Jézust, a szabadítót. Úr Jézus, te, aki a szívemet ismered, te, aki akkor is ott jártál, ahol én bűnt követtem el és láttál, könyörülj rajta, és mosd ki engem egészen, minden álnokságom. Mondd el a te imádságodat, majd neki, a gyülekezetnek. Imádkozzatok értük, hogy Isten szent lelke hatalmasan munkálkodjon a szívükbe. Hogy emberi gondolat és bűn ne állhasson ellent az Isten szerelmének, amelyik adatott a Krisztus Jézusban. Imádkozzatok, hogy újjászülethessenek, hogy élő hite jussanak. Ti a Krisztuséi, ti a biztonságba helyezettek, ti már tudjátok, hogy mit jelent a különbség, hogy ki voltam, még a bűneimbe voltam, és ki lettem az ő véghetetlen kegyelméből, amikor Krisztusért újjá szült az Isten. Imádkozzunk. Hagyok időt, hogy mindenki elmondhassa csendben, magában az élő Isten felé az imádságát.
örökkévaló Isten, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, Uram, hogy Te szólsz. Köszönjük, hogy életmentő vagy. Köszönjük, Uram, hogy kegyelmes Isten vagy. És köszönjük, hogy azt az iszonyatos árat, ami a bűnnek következménye, Jézus Krisztussal megfizettetted. Hogy meghalt a szent, hogy a bűnös megtérhessen. Köszönjük, Uram, hogy szabadító Isten vagy, aki végrehajtja maga irgalmas cselekedetét mindazoknak az életében, akikkel ezt megtervezte. Hiszük, Uram, hogy azért vannak itt idén is a konfirmálók. Azért gyűjtötted össze őket, hogy életük legyen, és te kegyelmedben bővölködjenek. Köszönjük, hogy elfogod végezni a szívükbe kétség kívül a te drága szabadító munkádat. Győztes Jézus Krisztus, vidd diadalra az életüket. És hadd jöjjünk eléd mi is, mint a te néped, a te gyülekezeted, hogy könyörülj a mi életünkön is. Erősíts meg, Uram, te benned, hogy életünk minden idejében te benned találtassunk. Amen.
Thank you.
aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Jézus mondta, üljetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Amen.